Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket április első vasárnapján. Szeretettel köszöntök mindenkit, hadd küldjük köszöntésünket templomunkból mindazok felé is, akik messzi távolból követik figyelemmel a mi istentiszteleti együttlétünket. Tőlük bocsánatot kérünk a múlt vasárnapi technikai hibák miatt. A hiba a mi készülékünkben volt, ezért nem tudták élvezni a múlt vasárnap az istentiszteleti együttlétet. Reméljük, hogy most sikeres lesz a közvetítés. Testvérek, énekeljük kezdőénekül a 151-es énekünk mindhárom versét. A 151-es éneket énekeljük, mely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található a Mózes harmadik könyvében, a 24. részben. A Mózes harmadik könyvének 24. részéből az első 9 verset olvasom. Ismét szólt az Úr Mózesnek, mondván: Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak. A bizonyság függönyén kívül a gyülekezet sátorában úgy helyeztesse el azokat Áron, hogy estétől fogva reggelig az Úr előtt legyenek. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél. A tiszta arany gyertyatartóra rakja fel a mécseket. Az Úr előtt legyenek szüntelen. És vegyél lisztlángot, és süss abból 12 lepényt. 2/10 efából legyen egy lepény. És helyezd el azokat két rendben, 6-ot egy rendbe, a tiszta arany asztalra, az Úr elé. És tégy mindenik rendhez tiszta tömjént, és legyen emlékeztetőül a kenyér mellett tűz áldozatul az Úrnak. Szombatról szombatra rakja fel azt a pap az Úr elé szüntelen. Örök szövetség ez Izrael fiaival. Azután legyen az Ároné és az ő fiai, akik egyék meg azokat szent helyen, mert mint igen szentséges, az övé az Úrnak tűzáldozataiból, örök rendelés szerint. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcsei, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnei megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 370. énekünket. A 370-es énekünk mind négy versét énekeljük. A 370. ének így kezdődik, Úristen, csak néked éneklek.
Úristen, csak néked.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Teremtő Édesatyánk, mi is az ének írójával együtt kérdezzük, ki lenne hozzád fogható, ki olyan, mint Te, a nagyhatalmú Úr, aki megteremtetted ezt a csodálatos mindenséget, és benne elhelyeztél minket, a teremtés koronáit azért, hogy őrizzük, vigyázzuk, gondozzuk ezt a teremtett mindenséget. Istenünk, bocsásd meg nekünk, hogy ezt a feladatot a bűneset miatt nem tudtuk teljesíteni. Bocsásd meg, hogy a kezünk között annyi minden tönkre ment. Bocsásd meg, hogy sokszor egymásra sem tudunk helyesen vigyázni. Bocsásd meg, ha szeretet helyett gyakran ártunk egymásnak, mert nem vesszük figyelembe mindig egymás érzékenységét, egymás sebezhetőségét. Istenünk, könyörülj rajtunk, és segíts minket arra a belső tiszta látásra eljutni, aminek birtokában úgy tudunk egymásra tekinteni, mint testvérekre, mint ugyanannak a mennyei édesatyának a teremtményeire, mint ugyanannak a megváltó Krisztusnak a megváltott gyermekeire. Istenünk, köszönjük neked, hogy mi ahhoz a nagy lelki családhoz tartozhatunk, ahol mindenki nálad otthonosan mozog, ahol letelepedhet bátran, élő bizalommal a kegyelem asztalához. Köszönjük, hogy most is ide hívtál minket, és köszönjük, hogy nem tartott vissza minket semmi földi gond, érdek. Köszönjük, hogy betegség, baj, próba sem tarthatott vissza minket, mert megkíméltél minket ezektől. És köszönjük, hogy újra a Te nevedben lehetünk együtt, azért, hogy fölemeljük szívünket hálaadásra, hogy megfogalmazzuk a kéréseinket előtted. Azzal a reménységgel és bizalommal, hogy aki hittel bátorkodik a Te felséges színed elé, azt Te el nem űzöd magad elő. Köszönjük neked hűségedet, amivel végig hordoztál az elmúlt hét napjain is. Köszönjük a minden nap megterített asztalt, köszönjük a békességet, köszönjük, hogy nem dúlja háború a mi otthonainkat, köszönjük, hogy békésen pihenhettünk az éjszaka is, és köszönjük, hogy újra rád hangolódhatunk együttesen. Áldj meg most minket, Urunk, akik itt vagyunk, vagy bárhol a világon hallgatják a Te igédet, az élet szavát, hogy az életté legyen bennünk. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, és hisszük, hogy gazdagon megáldod ma is veled való találkozásunkat. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 42. Zsoltárunknak az első két versét. A 42-es Zsoltárunk így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten üzenetét a Máté evangéliumának 12. részéből, az első 8 versből. A Máté evangéliumának 12. részéből, az első 8 versből olvasom Isten igéjét. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Abban az időben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon. Tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok, azt mondták neki, íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig azt mondta nekik, nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie neki, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek. Mondom pedig nektek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem károsztattátok volna az ártatlanokat. Mert a szombatnak is ura az embernek fia. A templomnál nagyobb van itt. Mert a szombatnak is ura az embernek fia. Eddig tart az alap. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap hallottuk a János evangéliumának 6. része alapján Jézusnak azt a különös kijelentését, hogy én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállott alá, és ez ad életet a világnak. Ennek kapcsán szóba került az is, amit Jézus akkori hallgatói említettek neki, miszerint valamikor rég Mózes adta a zsidóknak a mennyei kenyeret a különös égi manna formájában. Jézus kiigazítja őket ott, ebben a különös párbeszédében a zsidókkal, és azt mondja, hogy nem Mózes adta nektek azt a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adta azt is, és adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. És tudjuk, hogy Jézus Krisztus e kijelentésekor önmagára gondolt, aki igazi mennyei kenyérré válik a világ számára. Testvéreim, az első igéből olvastuk azt a különös rendelkezést, amit Isten adott Mózesnek, és általa az ószövetségi népének, arra vonatkozóan, hogy hogyan építsék meg a szent sátrat, az Isten tiszteleti helyet, amit a pusztai vándorlás idején már használt Isten választott népe. Ennek mintájára épült meg később Jeruzsálemben a Salamon temploma, ami tudjuk 3 részből állt, és tudjuk, hogy a találkozás sátrának is nevezték el Mózes idejében ezt a sátrat, ahol Isten népe találkozhatott rendszeresen az ő Istenével, és ennek a szent sátornak kiemelkedő jelentősége volt, ez volt a kultuszi központ helye, és Isten népének hite szerint ott lakott maga az Úr, a szent sátorban, később magában, a jeruzsálemi templomban. Mózes idejében Isten azt a rendelkezést adta, hogy a szent sátorban, annak a szentély nevű részében helyezzenek el 3 szent tárgyat, és azt ott őrizzék állandóan. Az egyik volt a szövetség ládája, ami kemény fából készült, de teljesen be volt borítva arannyal. Tudjuk, hogy ebben őrizték meg később a szövetség ládájában a 10 parancsolat 2 kőtábláját, ebben őrizték meg azt a mannát, amiből egy adagot elhelyeztek emlékeztetőül az utókor számára, hogy mit fogyasztottak ők a pusztai vándorlás idején, és ebben őrizték meg Áron vesszejét. Aztán második különös szent tárgy a szentélyben az volt, amit úgy neveznek, hogy menóra, vagyis az a 7 ágú arany gyertyatartó, amit használtak ahhoz, hogy állandó világítás történjék a szent sátorban. Ez volt az egyedüli fényforrás a szent sátorban. A harmadik szent tárgy pedig az aranyozott asztal volt, ez is kemény fából készült, de teljesen bevonták arannyal, és volt 2 rúd is rászerelve az oldalára, hordozható asztalról volt tehát szó. És ezen az asztalon, az aranyozott asztalon helyezték el a szent kenyeret, azt a szent kenyeret, amit gyakran említ az Ószövetség, amiről maga Jézus Krisztus is beszél. Nézzük meg, testvérek, hogy milyen mintára készítette el Mózes ezt a szent sátrat, és hogyan rendezte ezt be. Arra a mintára, amit Mózes a hegyen kapott, amikor Istennel találkozott, akkor, amikor vele együtt fent volt Áron is, és Nádáb is, és Abihu is, és még 70 vén is. És nagyon érdekes leírás van ott a második mózesi könyvben, a 25. részben, hogy miután megkapta Mózes ezt a mintát, mint egy mennyei mintát, amit le kellett képezni a földön, amikor felépítette és berendezte a szent sátrat, akkor utána az Istennel való találkozásnak a folytatása, hogy ott a Szent Hegyen a 70 vén Mózes, Áron, Nádáb és Abihu együtt ettek és ittak az Isten színe előtt, mint egy mennyei szent lakoma részesei voltak. Sőt, azt is megjegyzi ott a Szentírás, hogy noha Istent látták, pontosan kifejezi a Szentíró azt, hogy ebben a különös élményben részesültek, láthatták Isten színről színre, mégsem haltak meg. Isten nem nyújtotta ki rájuk az ítélő kezét. Ugyanis az Ószövetségben több helyen azt olvassuk, hogy nem láthatja Istent az élő ember szemtől szembe, hogy bele ne pusztulna, hogy életben maradhatna utána. És lám ezekkel kivételt vesz Isten. Most ezen a helyen kapja Mózes ezt a mintát, és ezt képezi le akkor, amikor megépíti a szent sátrat, amikor berendezi a szent sátrat, és a szent sátorban ott van a szövetség ládája, ott van a 7 ágorán gyertyatartó, ott van az aranyozott szent asztal, és rajta a szent kenyerek. Ilyen parancsot kapott Istentől Mózes, hogy tégy az asztalra szent kenyeret, amely mindenkor előttem legyen. Nagyon fontos itt a pontos fogalmazás, mindjárt meglátjuk, hogy ennek milyen különös hangsúlya és jelentősége van. Tégy az asztalra szent kenyeret, amely mindenkor előttem legyen. Mindenkor az arcom előtt legyen, mindenkor a színem előtt legyen a szent kenyér, mondja Isten. És nagyon érdekes, hogy a héber eredetiben a kenyér kifejezés az a lekhem, tanuljunk egy picit héberül is együtt, ez a lekhem, ugye tudjuk a Betlehem neve, hallottuk már ennek magyarázatát, az azt jelenti két héber szónak az összetétele nyomán, hogy a kenyérháza, bét az ház, a lekem kenyér, a kenyérháza a Betlehem név. Ugye ez közismert mindnyájunk előtt. És itt meg arról van szó, hogy lekem happánim, azért fontos hangsúlyozni most, nem okoskodni akarok itt most héberül, hanem figyeljük meg a héber eredetinek a zöngéjét, azt mondja, hogy ez az a kenyér, ami az én arcom előtt, a színem előtt van. Elhelyezve. Azaz, pontosabb fordítás szerint a héberből az arc kenyere, a jelenlét kenyere. Anna azt, hogy testvérünk kedvéért mondom olyan fordítást is, mert nagyon fontos, nagyon érdekes színezete van a román kifejezésnek is. Prinea presence, de ez nagy P betűvel. Vagyis a jelenlét kenyere, az isteni jelenlét kenyere. A protestáns fordítások ezt hangsúlyozzák ki. Vagy a román fordítás úgy is fogalmazza, hogy poenia puneri unainte, vagyis az a kenyér, amit elém helyeztek, amit az én arcom elé, az én színem elé tettek. Most miért fontos mindezeket hangsúlyozni, testvérek? Nem azért, hogy itt okoskodjunk nyelvtanilag, és zsonglőrködjünk héber kifejezésekkel vagy más szavakkal, hanem azért, mert ez az Isten jelenlétét érzékelteti. Ott, ahol az Isten arca megjelenik, ahol Isten jelenléte érzékelhető, ott a kenyér is egy különös szimbólummá válik. Isten képű kenyér lesz, Isten arcú kenyér lesz ez a szent kenyér az Ószövetségben. És nézzük meg, hogy az ókori áldozatoknál, különös, hogy más vallások gyakorlatában is, gyakran az elképzelt istenségnek a jelképét nyomták bele a kenyérbe. Talán innen eredhet a régi falusi szokás a mi vidékeinken is, hogy amikor a házi kenyeret meg akarták szelni a mi elődeink, akkor mint egy keresztet rajzoltak az ujjukkal, úgy képletesen, jelképesen a kenyérre, ugye a krisztusi jele, és csak azután szelték meg, és fogyasztották el. Ezzel is utaltak arra, hogy ez egy szent dolog, a kenyér, ezért nem volt eldobható, ezért kellett vigyázni rá. Hova jutott a mai világ, testvérek, ettől a gondolattól, hogy a kenyér Isten szent ajándéka, sőt, a kenyér Isten arcának a megjelenítője ebben a világban, a hordozója az ő jelenlétének. Nos, a kenyér Isten arcának látható jele. És Jézus Krisztus mit mond? Aki engem látott, látta az atyát. Én vagyok az igazi mennyei kenyér. Én vagyok az élet kenyere. Vagyis Jézus Krisztusban látható az Isten arca. Jézus Krisztusban érzékelhető az Isten jelenléte. Micsoda jelentőség teljes mozzanat ez, testvérek. Amikor azt mondja Isten Mózesnek, hogy tégy az asztalra szent kenyeret, amely mindenkor előttem legyen, mindig az arcom előtt legyen, és mindig az én jelenlétemet szimbolizálja. Ti előttetek. Szüntelen, mindig. Figyeljük, ha ez a kifejezés megjelent akkor is, amikor Isten parancsot ad arra, hogy a hétágú gyertyatartón gyújtsák meg a mécseket, és azok is szüntelen égjenek. Soha ki ne aludjanak. Miért volt éjjeli, nappali, non-stop szolgálata, hogy manapság mondjuk, a templomban is, később a jeruzsálemi templomban is? Azért, mert vigyázni kellett a szent lángra, hogy az szüntelen égjen, soha ki ne aludjon. Most testvéreim, Isten jelenléte így volt érzékelhető az Ószövetség idején Izrael népe körében. És a szent kenyér az asztalon, az aranyozott asztalon, nem akármilyen asztalon, ugye, ez mint egy emlékeztette Mózest és az ő népét arra az égi lakomára, amiben Mózesnek és a véneknek részük volt. Isten a gazda ezen a vendégségen, és ő hívja meg mindig a résztvevőket az ő asztalához, és ezen a helyen ő ruházza fel mindig azzal a mennyei erővel a benne hívőket, amire szükségük van ahhoz, hogy helytálljanak a kísértésekben úgy, ahogy a múlt vasárnap is hangsúlyoztuk, hogy ennek a kenyérnek a fogyasztása nyomán jutsz olyan erő birtokába, aminek birtokában hely tudsz állni a kísértésekben, meg tudsz bocsátani, és meg tudsz szabadulni a gonosztól. Lásd az utalást a közismert imádságunkra, a mi atyánkra, hogy emlegettük először mindennapi kenyerünket, vagyis ezt a mennyei kenyeret add meg nekünk naponta, szüntelen, folyamatosan biztosítsad, ahhoz, hogy utána legyen erőnk megbocsátani, legyen erőnk a kísértésekben helytállni, és legyen erőnk megszabadulni a gonosztól. Mint egy kicsit ismételjük a múlt vasárnapi üzenetet, azok kedvéért is, akik nem hallották jól az interneten keresztül a múlt vasárnapi igehirdetést. Nos, testvéreim, a Mózes harmadik könyvének 24. részéből azt is megtudjuk, hogy nem csak kenyeret helyeztek el az aranyozott asztalon a szent sátorban, hanem az italáldozathoz szükséges edényeket is. Kelyheket, poharakat, kancsókat helyeztek el ott a szent asztalon a kenyér mellé. Kenyér és bor együtt, és ez az isteni szövetségnek a jele volt. Érzékeljük, milyen különös utalás ez már évezredekkel Jézus kora előtt. Arra a különös új szövetségre, amit Jézus Krisztus köt az övéivel. Amikor az úrvacsora asztalánál felemeli a közönséges kenyeret, és az ő megtöretendő testének a szimbólumává minősíti. És utána fölemeli a kelyhet a borral, a közönséges hétköznapi itallal, és azt is az új szövetség vérévé emeli, minősíti. Azért, hogy ennek a látható két jelnek a magunkhoz vétele által mi is részesei legyünk annak a szövetségnek, amit Jézus Krisztusban köt Isten velünk. Az is nagyon érdekes, amit első igényből olvastunk, a Mózes könyvéből, miszerint ott a szent sátorban az aranyozott asztalra fel kellett tennie lisztlángból készített 12 letényt. 12 ilyen kicsi kenyérformát. Miért 12-t? Mert hogy 12 törzse volt Izrael népének. És hogy mindenik törzs képviselve legyen, még a szent kenyerek asztalánál is. Azt is megfigyeltük, hogy minden szombaton föl kellett rakniuk a papoknak ezt a szent kenyeret. Minden szombaton lecserélték a korábbit, és feltették a frisset, az újat. És amit lecseréltek, azt a papok fogyaszthatták el, a lévi törzsének a tagjai. Csak is a papok. Azért hangsúlyozzuk ezt, mert mai alapigényben mindjárt kitérünk arra, hogy miért is kötöttek bele Jézus Krisztus tanítványaiba a farizeusok, akik leskelődtek Jézus Krisztus és a tanítványai után. Most még maradunk egy picit az ószövetségi szent kenyér mellett. Nézzük meg, hogy amikor a szent kenyér ott volt a szent asztalon, akkor mellette ott volt az aranygyertyatartó is, és ennek lángja folyamatosan kellett, hogy égjen. Ugyanakkor tömjént is kellett helyezni, és a tömjén füst, tudjuk, fölfelé szállva jelképezve azt, hogy Isten kedvesen fogadja azt az áldozatot, amit hoz az ő népe. Érdekes módon az Ószövetségben volt véres áldozat, ugye tudjuk, állatáldozat, az a templom külső udvarán, vagy a szent sátor külső részében volt felállítva egy nagy oltár, azon végezték a papok, és akkor a középső részben, ahova a nép nem mehetett be, a szentélyben volt a jó illatú áldozat oltára, ott volt ez a három szent tárgy is, ott volt a szent kenyerek asztala is, és ott égették el a tömjén, és annak füstje fölfelé szállt. Így jelképezte a kenyér és az italáldozat, az Istennek hozott nem véres áldozat, azt, hogy mi szeretnénk a mi szívünk háláját, annak jó illatát, úgymond Isten elé vinni, és fölfelé küldeni hozzája. Azt is olvassuk a Mózes 3. könyve 24. részében, itt, amit az előbb idéztünk, ugye, hogy amikor megeszik a papok ezeket a kenyereket, akkor vigyázva fogyasszák azt el, csak is a papok ehetik meg, miután lecserélik a szent asztalról hetenként, szombatonként, hangsúlyozzuk, hogy szombatonként, a nyugalom napján, mert igen szentséges volt ez a kenyér, mert igen szentséges volt. Innen származik az a közismert kifejezés a román nyelven, hogy prea sfințit. Ugye ma már másra gondolnak a román testvéreink, amikor ezt a kifejezést használják, ugye a legfőbb papra vagy méltóságra alkalmazzák ezt a kifejezést. Az Ószövetségben a szent kenyérre alkalmazza Isten. Azt mondja, hogy igen szentséges, nagyon szent, vigyázzatok rá. Hogyan bántok vele? És ha már itt vagyunk, akkor rögtön utalunk az Új Szövetség kenyerére, Jézus Krisztusra, aki igen szentséges, akire azt mondta Isten, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Vagyis, ha én úgy figyelek rájá, és úgy gyönyörködöm benne, mint az én egyetlen szerelmes fiamban, akkor ti is úgy gyönyörködjetek benne, úgy hallgassátok őt, úgy értékeljétek, mint aki igen szentséges, mint aki az egyedüli kenyere a léleknek, aki életet ad ennek a világnak. Nézzük meg, miért fontos, hogy szombatnapon cserélték le a papok a kenyeret. Azaz dolgoztak. Mert éppen szombatnapon kellett elkészíteniük a szent sátorban a friss kenyereket, és föltenni azt a szent asztalra, az aranyozott asztalra. Azért fontos most ezt hangsúlyozni az Ószövetség világából, mert lám a mai alapigényben utalás történik erre, és mindjárt kikötünk ennek is. Vagyis a szombat nem csak a pihenés napja volt a zsidóknál, hanem az áldozat bemutatás napja is. És milyen messze sodródott ma, testvére, az elvilágiasodott modern ember ettől a bibliai gondolattól. Hogy a vasárnap, ha legyen a szombat, ugye vannak ma is atyafiaik a szombatot ünnepli, az nem csak a pihenés napja, a kirándulás napja, a kikapcsolódás napja, vagy éppen a szórakozás napja, hanem a szombat, vagy a vasárnap, mindegy, melyik napot emlegetjük. Vagyis az Istennek szentelt nap, az legyen az áldozat napja is. Az áldozat bemutatás napja is. Mint ahogy ezt az Ószövetségben gyakorolták. Nos hát, nézzük meg, testvérek, hogy az Ószövetségben van egy nagy érdekes személyiség, Melkisédek, Mózes első könyve 14. részében olvasunk arról, hogy Ábrahám elment, kiszabadította az ő unokaöccsét és családját pogány királyoknak és a kezéből, meg az egész Sodomát, és annak idején jön vele szembe a háború végén, vagy a győzelem után egy különös alak, akit úgy hívnak, hogy Melkisédek, és ő kenyeret és bort hoz áldozatul Istennek, és megáldja Ábrahámot. Azért az akcióért, amiben részt vett hősiesen, hogy megszabadított embereket az ellenség kezéből. Valójában ez a Melkisédek, ez tulajdonképpen nem is név, mondják az írás magyarázat, hanem ez egy cím. Mert a melek, héber kifejezés, az azt jelenti, hogy király. A cádok, héber kifejezés, azt jelenti, hogy igazság. Vagyis Melkisédek annyi, mint az igazság királya. Egyben Sálem királya, Sálem egy helységnév, későbbi Jeruzsálem, az is azt jelenti, hogy a béke városa, ugye? Vagyis Sálem a békesség királya és fejedelme, és egyben az igazság királya ez az ember. Aki érdekes módon az első pap a Szentírásban, akire azt olvassuk, hogy az Isten papja, az Isten magasságos papja. És ez a magasságos papja Istennek úgymond kenyeret és bort hoz áldozatul bemutatni Istennek, amikor Ábrahámmal találkozik. Egy ősrégi kommentárban a rabbik azt mondják, testvérek, hogy Melkisédek feltárta Ábrahám előtt a Tórát, a törvénykönyvét, úgy, ahogy így írva van, és összefüggésbe hozzá a példabeszédek könyve 9. részének 5. versével, érdemes utána lapozni, példabeszédek 9.5, ahol a bölcsesség által készített lakomáról van szó. Érdekes, hogy ott a bölcsesség egy személy. Úgy jelenik meg, mint egy élő személy, aki lakomát készít, és üzen a meghívottaknak. A bölcsesség. Gyertek, egyetek a kenyeremből, és igyatok a boromból, amit kitöltöttem. Gyertek, egyetek a kenyeremből, és igyatok a boromból, amit kitöltöttem. Mennyire egybecseng ez az új szövetségnek azzal a példázatával, ugye, amikor valaki nagy lakomát készített, és üzen a meghívókkal, a meghívottainak, hogy gyertek, mert immár minden kész. És mennyire egybecseng azzal, amit Jézus Krisztus készít a páska vacsora asztalánál, amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy készítsétek el nekem a húsvéti bárányt. És mikor leülnek, és azt elfogyasztják, érdekes módon nem a bárány húsát emeli fel, és mondja, hogy ez az én testem, hanem a kenyeret emeli fel, és azt mondja, ez az én testem, és a bort emeli fel, és azt mondja, ez az én vérem. Gyertek, egyetek a kenyeremből, és igyatok a boromból, amelyet kitöltöttem, amelyet elkészítettem nektek. Testvéreim, különös az, hogy Isten így akarja mindig jól tartani az ő népét. Az Ószövetségben csak azután nevezték szentnek a kenyeret, miután a pap a kezébe vette az áldozatot, az Istennek felmutatandó áldozatot, és bevitte a szentélybe, és elhelyezte az aranyozott asztalra. Addig az is csak közönséges kenyérnek minősült. De attól a pillanattól kezdve, hogy a pap felmutatta az Úrnak, mint egy áldozatot, és elhelyezte az aranyozott asztalra a szentélybe, attól a pillanattól kezdve a közönséges kenyér igen szentségesnek bizonyult. És a szent, tudjuk, hogy azt jelenti az eredeti héber kifejezés szerint, hogy félretett, Isten számára oda szentelt. Nos, Jézus Krisztus, az élet kenyere is ugyan így Isten számára félretett, és oda szentelt, oda áldozott lett, mindnyájunk örömére és javára. Most testvérek, még van nagyon érdekes dolog az ószövetségi gyakorlatban, hogy már ez Jézus korába is áthúzódott, és még Jézus idejében is ugyanígy gyakorolták, Az ószövetségi törvény azt írt elő, ugyanis, hogy a zsidó férfiak kötelessége volt évente háromszor felmenni Jeruzsálembe a nagy templomba, akkor ugyanakkor már templom volt Jeruzsálemben, Salamon király óta, felmenni húsvétkor, pünköskor és a sátoros ünnepen, a sátorok ünnepén, a lombsátor ünnepén. És mindhárom ünnep alkalmával a templom papjai valami érdekes dolgot tettek. Tudjuk, hogy a szentélybe, ahol az a három szent tárgy volt elhelyezve, a szent láda, a hétágú gyertyatartó, meg az aranyasztal, oda csak a papok léphettek be. A közönséges nép tagjai oda nem léphettek be. De hogy mégis láthassák a szent kenyeret, ezért a hordozhoz asztalt két rudon, e három ünnep alkalmával a papok kivitték a szentélyből a nép elé, hogy a felgyűlt Jeruzsálembe ment a templomot meglátogató zarándokok láthassák szenttől szembe, úgymond a szent kenyeret. És amikor fölemelték az aranyozott asztalt rajta a szent kenyérrel, akkor azt mondták a papok, az odasereglett zarándokoknak, nézzétek Isten szeretetét, amit irántatok tanúsít. Nézzétek, lássátok Istennek irántatok való szeretetét. Nos hát, igen, a szent kenyér az Isten szeretetének a jele. És ez Jézus Krisztusban lett láthatóvá. Lássátok, mondja a hang a Jordán partján Jézus megkeresztelkedésekor. Íme ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Íme lássátok, benne jelenik meg az Isten arca, benne jelenik meg az a kenyér, amelyik életet ad a világnak. Testvérek, a betű szerinti fordításban nagyon érdekes dolog jelenik meg újra, hogy ahogy Isten kiadta ezt az ószövetségi parancsot, hogy minden férfi háromszor jelenjen meg az Úr színe előtt, évente, háromszor, jelenjen meg az Úr színe előtt. És ez a betű szerinti fordítás azt jelenti, hogy az arcom előtt, megint a pánim szó jelentkezik. Ugyanez a kifejezés vonatkozik a szent kenyérre is, amikor azt mondja, hogy ez az arc kenyere. Ez az arc kenyere. Lekem ha pánim, ahogy hallottuk az igehirdetés elején. Tehát amikor Isten a saját arcáról beszél, és a szent kenyérről beszél, akkor mindig a kettőt együtt látja. Tehát amikor a papok megmutatták az zarándokoknak az arc kenyerét, akkor teljesült az zarándokoknak az a régi kívánsága, hogy lássák az Úr arcát, lássák az Isten színről színre. Nyilvános teofánia, úgy nevezzük ezt görögös kifejezésre, nyilvános Isten jelenésről van itt szó. Tudjuk, hogy az zarándokok ezzel a kérdéssel mentek föl Jeruzsálembe. Ezt is énekeltük a 42. Zsoltárban. Vajon színed elejébe, mikor jutok, élő Isten? A színed elé, az arcod elé, mikor jutok, úgy, hogy láthassam is a te arcodat. Ne csak tudjak róla távolról, hanem láthassalak téged színről színre. Tudjuk, Mózesnek is ez volt a kívánsága, és akkor mondta Isten, hogy csak hátulról láthatsz meg engem. Noha tudjuk, hogy fent a hegyen mégis láthatta Mózes a 70 vénnel együtt Isten színről színre. Most nézzük meg, testvérek, alapigénk, nagyon érdekes történet, amikor Jézus éppen az ószövetségi szent kenyérre utal, amikor azt olvassuk, hogy egyszer szombat napon a tanítványaival áthalad egy vetésen, az éhes tanítványok elkezdik tédesni a kalászokat és enni, ezt látva a farizeusok belekötnek Jézus tanítványaiba, és azt mondják, hogy megtörik a szombatot. Azt teszik, amit nem szabad tenniük szombaton. Holott ószövetségi törvény érdekes módon ilyet nem írt elő, azt igen, hogy semmi dolgot ne tégy szombat napon, de hogy kalászt tépni és rágicsálni egy éhes embernek szombaton, ezt nem tiltotta az ószövetségi törvény. Ezt a farizeusok találták ki, ők emelték törvényerőre, és ennek alapján kötnek bele Jézus tanítványaiba. Nos hát, nézzük meg, hogy Jézus hogy védi meg a tanítványait. Dávidra hivatkozik. Dávidra. Azt mondja, nem olvastátok-e, hogy mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett? Ő is, akik vele voltak, tudjuk, mikor történt ez, amikor Saul király üldözte, és Dávid bujdosni kényszerült az embereivel együtt. És a bujdosás közben megéheztek, és egyszer elmegy Abjátárhoz, a paphoz, a szent sátorhoz, és kenyeret kér maga számára és az emberei számára. És azt mondja erre a pap, hogy nincs közönséges kenyér a kezén, mert csak a szent kenyér, amit az oltárról fogunk lecserélni. Adhatok abból, de az a feltétele, hogy ti tiszták kell legyetek rituálisan. Azaz, asszonnyal az utóbbi napokban nem volt szabad közöttök legyen. És erre azt mondja Dávid, nem volt közünk, hisz most fegyverben vagyunk, ugye hadi állapot van, és tudjuk, hogy az Ószövetségben a férfiak éppen akkor tartottak szexuális abstinenciát, amikor éppen háborúban voltak, vagy papokként az oltárnál szolgáltak. És akkor Dávid azt mondja, hogy ilyen értelemben mi rituálisan tiszták vagyunk, és akkor ad a pap Dávidnak és az embereinek a szent kenyerekből az oltárok. És mit mond Jézus? Azt mondja, nem olvastátok, hogy ment be az Isten házába, és a szentelt kenyereket ette meg, amit a törvény előírása szerint, ugye, csak a lévita papok volt szabad megegyenek. Dávid viszont nem volt lévita, nem is a lévi törzséből származott, tudjuk, a Júda törzséből származott, és az ő emberei se voltak léviták. Hogy merészelt mégis az oltáról szent kenyereket enni, kérdezhetünk. És Jézus úgy védi meg a tanítványait a farizeusok támadásától, és pontosan erre a különös történetre hivatkozik, hogy Dávid megette a szent kenyereket embereivel együtt az oltárról, a szent asztalról, és mégsem vétkezett. Sőt, folytatja Jézus, azt se olvastátok a törvényből, hogy szombatnapon a papok törik meg a szombatot a templomban. Mert hogy elkészítik a szent kenyeret, felteszik az asztalra, ez nekik munka. És mégsem vétkeznek, mondja Jézus. Most testvérek, amikor Jézus ilyen érvekkel, bizonyítékokkal védi meg a tanítványait, a farizeusok nemtelen támadásai ellen, akkor nagyon érdekes dolgot akar ezzel üzenni és közölni. Azt mondja, én vagyok Dávid, az az új király, úgymond, aki az én követőimmel együtt, az én kísérőimmel együtt papi cselekedetet hajthatunk végre. Miért? És itt mire hivatkozik Jézus? Arra, amit a 110. Zsoltárban olvashatunk, a 4. versben, amikor maga Isten azt mondja Dávidnak, hogy pap vagy te a Melkisédek rendje szerint. Vagyis nem csak király volt Dávid, hanem pap is egy szemében, nem a léviták törvénye szerint, hanem Melkisédek rendje szerint. És Melkisédek volt az első pap a Szentírásban, akkor még nem volt lévita papi rend, az csak majd az aranyborjúval való bálványimádás után következett Izrael népe életében. És ilyen értelemben a Melkisédek rendje szerint volt pap Dávid, és az emberei is. És nagyon érdekes, hogy ilyen szempont alapján minden férfi Isten népe körében ma is az ő házának a papja, nem a lévita rend szerint, hanem Melkisédek rendje szerint. És ilyen értelemben mondja Péter apostol azt, amire utaltam a múlt vasárnap is, de megint ismételjük az ő leveléből, amikor azt mondja, hogy király, papság, szent nemzet, megváltásra való nép vagytok. Nos hát, érdekes, hogy Jézus a templomot említi, és azt mondja, hogy ezek a papok a templomba dolgoztak, mégse vétkeztek. Miért? Mert a papok kivételek voltak. Szombaton igenis elkészíthették a szent kenyeret, fölrakhatták az oltára, lecserélhették a régi kenyereket, ugye, és ezzel ők egy szent szolgálatot végeztek éppen a nyugalom napján, és éppen a szent helyen a templomban, és mégse vétkeztek. És ezzel Jézus azt akarja üzenni a kötekedő farizeusoknak, hogy ő maga az a szent hely, ő maga az Isten temploma, akiben Isten lakik, akiben Isten megmutatkozik, akiben Isten megjelenik ezen a világon. És ezért mondja Jézus azt, amire biztos, hogy teljesen kiakadtak a kötekedő farizeusok, és biztos, hogy botrányos Isten káromlásnak minősítették Jézusnak ezt a kijelentését, hogy nagyobb van itt a templomnál. A templomnál nagyobb van itt. Hát a templomnál ki lehet nagyobb? A szent hely, az Isten lakóhelye volt a zsidók szemében. Onnál nagyobb ki lehet? Csak maga Isten. És Jézus Istennel teszi magát egyenlővé. Hát ezért károsztatják halálra később, tudjuk, mert nem fogadják el, hogy Jézusban egy olyan személy jelent meg, aki nagyobb a kövekből épült templomnál. Sőt, azt is olvassuk, ugye, kijelenti Jézus később, ugyancsak ebben a Máté 12-ben, csak egy néhány verse arrébb, mikor Jónásról beszél, nagyobb van itt Jónásnál, mikor Salamonról a híres, nagy, bölcs, gazdag, ószövetségi királyról beszél, azt mondja Jézus, nagyobb van itt Salamonnál. Jónásnál is, a prófétánál, a szentséges nagy, dicső királynál, Salamonnál is nagyobb Jézus. De a templomnál is nagyobb. Hát ez az a botránkoztató kijelentése Jézusnak, amit nem tudnak lenyelni azok, akik őt hallgatják. Mégis, testvéreim, tudjuk, igaz az, amit Jézus Krisztus a zárósorban mond, hogy a szombatnak is ura az embernek fia, vagyis a templomnál is nagyobb, a szombatnál is nagyobb, a törvénynél is nagyobb, az emberi előírásoknál is nagyobb. Ő mindent fölülír, nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, mondja Jézus, hanem hogy betöltse azt a törvényt, amit a farizeusok, az írástudók sem tudtak betölteni, mert rég elfelejtették a kettős nagy parancs második felét, hogy szeresd fele barátodat úgy, mint önmagadat. Nem elég hangsúlyozni azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, mert ebből az következik, hogy szeresd fele barátodat úgy, mint magadat. És akkor ne kösd bele se a tanítványaimba, amikor éhesen kalásztépegetnek szombatnapon, mert végül is én vagyok a főpap, én vagyok az élő templom, és ők annak a papi csapatnak a tagjai, úgymond királyi papságnak a tagjai, akik fel vannak jogosítva arra akár, hogy szombat napon is kalásztépjenek, és fogyasszák, és ezzel nem vétkeznek. Testvéreim, a szent kenyér nem más számunkra, mint Jézus Krisztus. És ő fölülír mindent, és ez a nagy kérdés, hogy felismerjük-e benne a templomnál nagyobbat, a prófétánál nagyobbat, a királynál nagyobbat, a törvénynél nagyobbat, felismerjük-e, hogy ő ura a szombatnak is, a vasárnapnak is, ura a mi időnknek, ura a mi életünknek, és ezért ura lesz az örökké valóságunknak is. Amen. Drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére, elénekelve a 463. ének első két versét. A 463. ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örökkő szám. Köszönjük megváltó Jézus Krisztusunk, hogy nagyobb vagy a templomnál. És úgy ura vagy a szombatnak is, a vasárnapnak is, sőt, egész életünk idejének ura akarsz lenni. Azért, hogy a mi életünk földi ideje az örökké valóságba torkoljon. Köszönjük hálaadással, hogy erre készítesz minket. Akkor, amikor önmagadat kínálod föl nekünk, azt a mennyei kenyeret, ami életet ad a világnak. Köszönjük az ószövetségi világ gazdagságát, annak szimbolikus, mélységes üzeneteit, amelyek mind-mind előre mutattak rejád arra a mennyei kenyérre, aki eljött, hogy megtörettessék és életét adja a világért. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy most a passió heteiben együtt gondolkozhatunk és érezhetünk veled, aki elindultál egykor a kereszt felé azért, hogy ott bemutasd azt a tökéletes áldozatot, ami kedves volt Isten előtt. Nem volt benne semmi hiba, mert nem tapadt hozzád semmi bűn. Köszönjük, hogy igen szentséges volt az az áldozat, amit te hoztál értünk a kereszten. Könyörű, hogy mi is nagyra értékeljük ezt, és megfelelő módon viszonyuljunk hozzád. Istenünk, könyörgünk azokért, akik még nem ismerték fel Jézus Krisztusban az életük urát. Nyisd meg az üdvösség kapuját előttük is, és segítsd őket veled való megbékélésre. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, az üldözöttekért, a gyászolókért. A te vigasztaló szereteteddel hajolj le hozzájuk, és áld meg őket. Köszönjük, atyánk, hogy velünk jössz a hétköznapi életünk küzdő terére is, és hisszük, hogy ott is a te győzelmedről biztosítasz minket. Bűn, kísértés fölött. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatott könyörgésünket, és velünk maradsz ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Amint tudjuk, az elmúlt két hónapban, február és március folyamán, Fekete Gizella, asszony testvérünk, nagyon költséges gyógykezelésére gyűjtöttünk. A két hónap alatt összesen 6716 lej gyűlt össze a részére. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most április folyamán a Farnasi Bánfiúnyad mellett levő öreg otthon anyagi támogatására fogadunk el külön adományokat. Az otthon vezetője Molnár Irma lelkipásztor asszony testvérünk kérésére szeretnénk ezt a támogatást e hónap folyamán biztosítani az otthon részére. Testvérek, a Family című folyóirat megérkezett, akik megrendelték, hátul aztán átvehetik, sőt, külön melléklet is kapható, a szabad vásárlás alapján 6 lejes árban vihető haza, nagyon tanulságos, gazdag, házassággal kapcsolatos írások vannak ebben a színes, olcsó folyóiratban. Ugyanakkor könyvek is vásárolhatók hát az asztalnál, Iski Feri bátyámnak egyik újabb állítatos könyve, nekem a Szeretet himnuszról írt kis könyveském is újra kapható, öcsémnek, Iski Bélának a Megtartó ismeret című könyve, az is egy gazdag, olvasmányos kötet, ez is hátul olcsón az asztalnál megkapható. Testvérek, kegyelettel emlékszik a család az egy évvel ezelőtt elhunyt Dénes Sára asszonytestvérünkre, a lánykori neve Nagy Sára volt, Anina utca 6 szám alatt lakott. Emlékszik rá a leánya, veje, unokái, déd unokái. Isten lelke vigasztalja a kegyelettel emlékező testvéreket. Megjött a hírek Izraelbe és az éjféli kiáltás című folyóirat, akik megrendelték hátul az asztalnál. Átvehetik. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap, virágvasárnap lévén, az elmúlt évek gyakorlata szerint idős testvéreink vasárnapját tartjuk, ami azt jelenti, hogy várjuk őket az istentiszteletre, és utána a következő ünnepi ebédre. Ez a 70 év fölötti egyedül álló élő testvéreinknek szól ez a meghívás. És végül egy közlemény, hogy a ma esti 6 órás Isten tiszteleten vendég igehirdetőnk lesz. Földvári Debóra, teológus lány szolgál gyülekezetünkben. Azért különös számunkra az ő mostani első szolgálata, mert a gyülekezetünk egyik legidősebb tagjának, Földvári Feri bácsinak az unokája ő. Tudjuk, hogy a Debóra édesapja egy évvel ezelőtt hunyt el, ő volt a balavásári lelkipásztor testvérünk, aki itt szolgált tavaly januárban még az ima héten. Most a kedves lánya lép lassan a nyomdokába a lelkészi szolgálati pályán. Hallgassuk ma este 6-kor szeretettel, várunk mindenkit erre az Isten tiszteletre. Testvérek, folytassuk az együttlétünket énekelve a megkezdett 463-as ének, 3. és 4. versé. A 3. vers így kezdődik, jövök semmit nem hozva. Gyertek testvérek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva a Heidelbergi KT első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, Nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek a 254 B-jelzésű énekünk első versét. 254 B-jelzésű éneket énekeljük, fennállva, erős várunk nékünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.